arra foglak kérni, Szabolcs, hogy kövessük egy kicsit azt a menetet, ahogy te néhány hete a kolozsvári tranzitházban bemutattad ezt a te projektedet, ami több, mint egy könyv.
Azt szoktam mondani, hogy ez egy katalógus, egy történelemkönyv, meg egy regénynek a keverék.
Hogy állt össze ez a katalógus, történelemkönyv és regény? És miért fontos, hogy ennyi műfaj megjelenik benne?
Szó történet, végül is a műfaji keveredést az valahogy így a munka kialakítása hozta, vagy az annak során jött. Ez egy elég összetett narratív mű. Igaziból én korábban ilyen narratív műveket ritkábban készítettem, úgyhogy ez számomra is egy ilyen új dolog volt. De hát lehet, hogy ahhoz, hogy ezt úgy igaziból el tudjam mesélni, ahhoz úgy valamennyire ismertetni kellene, hogy ez miről is szól. Tehát látszat ellenére nem egy történelmi mű, vagy nem történelmi kérdéseket kell foglalkozik elsősorban, hanem valahogy a jelent próbálja megérteni a történelmi perspektívából, magyar kontextusban.
De van egy konkrét történeti háttere, egy keret története?
Hát több keret történet is van, de mondjuk ami a, tehát akkor vegyük így sorba, hogy hát katalógus, az azért katalógus, mivel lényegében ez egy két művészeti projekt, aminek hát ez a kötet tartalmazza a teljes dokumentációját. 6 országban volt mostanáig kiállítva, és akkor annak a dokumentációs fotóit, meg adatait, meg egyebeket, és hát nyilván a tartalmát is, nagyon sok szöveget tartalmaz ez a mű. Azért történelemkönyv, mert hogy hát számos, leginkább két világháború közti történeti jelenséggel foglalkozik, amelyeket ma történéseinek a perspektívájából. Nem mondanám, hogy mesél el, inkább értelmezés próbál bemutatni. És azért regény, mert ebben a viszonylag mondjuk így neutrális történeti hang nem be, vagy hát ez a neutrális történeti hang nem, ez helyenként mondjuk így megszemélyesített, tehát a történetnek vannak szereplői, akik tulajdonképpen valós szereplők, de az élettörténeteik különböző részei azok fikciók. És mondjuk ez a regénynek tekinthető vonal, vagy réteg. Ugyanakkor hát ez a regényes réteg, ez beleilleszkedik tulajdonképpen ebbe a történeti narratívába.
Ismerkedjünk meg a szereplőkkel és a regénynek a vázával.
Hát miután ez az egész mű, ugye a két világháború közti időszak, az irredentizmus helyzetével és születésének a körülményeivel foglalkozik, számos tárgyat gyűjtöttem ebből a korszakból, korabeli tárgyakat, illetve magam is néhányat manipuláltam a régiek közül. És ezek között a tárgyak között, amelyeket általában így vaterán, meg ilyen ócskapiacokon, meg hasonló helyeken vásároltam meg, ezek között a tárgyak között van egy képes lap, egy korabeli képes lap, amit a trianoni szerződést követő néhány hétben küldött egy Tamás nevű fiatalember a barátnőjének, szerelmének, akit Rosenberg Sárikának hívtak, és akit Eldönölkön élt. És hát ez ilyen nagyon megrázó volt, ez egy irredenta képes lap, egy olyan, amiből 100 000-re nyomtattak a 20-as, 30-as években, ugye a Nemzeti Revíziós Liga kezdeményezésére, és nyilván ennek a képisége a képes lapnak, meg a nyomtatott szövege is tulajdonképpen revízióról szól. Tamásnak ez a levele, amit ennek a vidéki zsidó lánynak írt, az azzal a sorral végződik, hogy remélem nem leszünk haragosak. És ez az ő élettörténetükkel kapcsolatban így a későbbiekben viszonylag kevés dolgot sikerült kiderítenem, az viszont tehát Tamásról nagyon keveset tudtam meg. A Rosenberg Sárikáról viszont kiderült, hogy, 24 évvel később deportálták és oda veszett. Ezt a többi tárgyhoz kapcsolódó mondjuk történeti narratívát emiatt úgy alakítottam, hogy több helyen dal az ő későbbi lehetséges történetükre, későbbi lehetséges levélváltásaikra, ajándékokra, amit adott esetben a Tamás készített Sárikának, és amit ő soha nem kapott már meg. És akkor így érkezünk el tulajdonképpen 1944-ig. Hát ez a képeslap, tehát az eredeti, illetve ennek egy replikált másolata, ami az első és az utolsó darabja ennek a hát tulajdonképpen ilyen múzeumszerű feudó régészeti lelet együttesnek. Hát szóval, hogy ez a két képeslap mondjuk így keretezi a tárgyi részét a kiállításnak.
Tehát ha jól értem, akkor az, aki kezébe veszi ezt a könyvet, az kezébe veszi az elmúlt 100 évet tényszerűen, tárgyszerűen is, és úgy is, ahogy ezt a 100 évet az emberek, elsősorban úgy, ahogy ezt a 100 évet az emberek személyesen megélték és beépítették az életükbe, és személyes történetté vált.
Igen, bár, tehát ez a regény, regényes vagy regényszerű rétege ennek az egész narrációnak és történetnek, az tulajdonképpen bele van ágyazva egy ilyen viszonylag tárgyilagos, ilyen múzeumi narratívában, ami ugye abból áll, hogy minden egyes tárgynak itt, hát itt több mint 100 tárgyról van szó, összesen ilyen 140 tételből álló darab, és ezek mindegyikének van egy rövid leírása, és ezek a leírások nem minden esetben személyesek, de bizonyos kitüntetett pontoknál személyes, mondjuk így referenciákat is tartalmaznak, és ilyen értelemben igen, tehát tulajdonképpen a személyes megélés, tehát ennek a 100 évnek, és hát konkrétan az irredentizmusnak és az irredentizmus mondjuk új nacionalizmus képző hatásának a történetét írja le.
Ennek a tétje, hogy személyes történetként jelenik meg ez a 100 év, és most nem mondok itt Trianont, mert nem csak Trianonról van szó, hanem...
Igen, sok minden egyébről.
Hanem mind arról, ami ebből következett. Ez valahol egy absztrakció, és mégis úgy beszélünk róla, amikor azt mondjuk, hogy Trianon trauma például, mint hogyha ennek lenne, vagy feltételes mód nélkül, mint hogyha ennek volna személyes hozadéka, kötődése, tehát az elvont nagy ország, az a mi kis kertünk, hozzánk legközvetlenebb közel álló földdarab kérdése lenne.
Hát ilyen értelemben kétségtelen van benne egy ambivalencia már mondjuk a Trianon fogalmához és gondolattához való viszonyulásunkban, hiszen nyilván ez már azért annyira rég történt, hogy még igaziból így mondjuk családi emlékezeten belül is meglehetősen elhalványodott nyilván ennek a személyes tapasztalati része. Tehuzamosan ez az egész fogalomkör, illetve problémakör értelemszerűen egy ilyen politikai, ideológiai dimenzióba került át, és hát valahogy ehhez a történeti eseményhez való viszonyulás ez folyamatosan hordozza ezt az ambivalenciát, ami mondjuk a vágyott és személyes megélés, illetve a politikai diskurzusok által mondjuk így generált ideológiai keret között feszül. És hát tulajdonképpen ennek a, egy ilyen kisajátítási folyamatnak tekintem.
Kisajátít ki kicsodát, vagy mi sajátít ki micsodát? A politikai folyamatok, a történelmi értelmezések, a személyes élményeket, érzéseket, vagy fordítva?
Az előbbi, tehát tulajdonképpen hogy is mondjam, hát a keresztény kurzus, tehát ugye a Horthy rendszernek az ideológiai gépezete, mondhatnám, az, amelyik annó kisajátította a politikai ideológia és imagináció számára ezt a kérdéskört, és hát nyilván a tér, amit elvett ezáltal, azt a személyesből vette át, és nyilván ezt a személyes és mondjam viszonyt szüntette meg, vagy ennek a lehetőségét, ami nyilván nem azt jelenti, hogy a viszony az nem lenne érzelemdús, ez mind a mai napig egy tehát érzelmileg nagyon erősen ható téma. Csak hogy egyszerűen a természetét tekintve ez inkább egy ilyen politikai vallás keretei között, hogy is mondjam, meg egy végbement kisajátítás.
Mit nevezünk politikai vallásnak? Határozzuk meg.
Politikai vallásnak azt hiszem, hogy több változata van. Az, amiről itt én beszélek, az egy többé-kevésbé specifikusan magyar képződmény, és hát ennek a gyökerei azok a Horthy-kor keresztény nemzeti ideológiába gyökereznek. És hát tulajdonképpen hát hogy tudnám ezt röviden megfogalmazni, valamilyen mértékben a keresztény és nemzetinek a találkozása az irredentizmussal és a nemzetépítésnek vagy nemzetteremtésnek azzal a mondjuk technikájával vagy módozatával, amelyik a kizárásra alapul. És akkor ugye magyar viszonylatban ehhez még egyéb ilyen mondjuk ideológiai elemek is, illetve vallási elemek is kapcsolódnak, mint a mondjuk ez a szinkretikus népi kereszténység, illetve annak a keveredése a romantikus, miszticista, ős magyar vallási elemekkel. És akkor ez egy ilyen elég összetett mondjuk ideológiai rendszer, amit tulajdonképpen egyfajta politikai akarat fog össze és közvetít egy ideológián keresztül, és ennek az ideológiának, vagy igen, tehát ezt az ideológiát tekintem én politikai vallásnak.
Hadd vitatkozzak veled egy kicsit a saját könyved kapcsán, mert ez mögé is léptem, vagy ezt még radikálisabban gondoltam el az alapján, amit a te történelemkönyved, regényed és katalógusod elém tárt. Mert azt gondolom, hogy a politikai vallás az a politikai közösségnek egy olyan összetartó formája, ami túllép minden racionális érdekegyeztetésen, egy hitközösség, nem érdek alkuk és kalkulációk közössége, amelyben a legfontosabb politikai eszköz a rítus és a szimbólum, a vallási szimbólum. Tehát, hogy nem is az a kérdés, hogy ez keresztény vagy nem keresztény. Történetesen a Horthy Magyarországán, a Horthy korszak Magyarországán a keresztény politikai kultúra, vagy annak nevezett politikai kultúra volt a meghatározó, de nagyon simán el tudok képzelni olyan politikai vallásokat a jelenkori politikai életben is, amelyek nem keresztény alapúak. És hasonló módon egy ilyen rituális, racionalitáson túli közösséget feltételez. Mennyire eszembe.
Ezzel teljesen egyetértek. Hát igen, tehát ilyen megfogalmazásban is, vagy hát ilyen meg, tehát hogy mondjam, egy politikai vallás. Ez lehet egy nagyon jó definíció, nyilván itt a rítusoknak, szimbólumoknak óriási szerepe van, és valamiféle nagyon erős irracionalitásnak, amelyik tulajdonképpen, hogy is mondjam, alakítja és rányomja a bélyegét nem csak a politikai kommunikációra, hanem a politikai közösségteremtés szándékára, illetve hát annak lesz a magja.
És ha ezt komolyan vesszük, vagy tovább gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy felcserélődnek, átminősülnek a politikai szerepek, átminősül a politikai részvétel módja, a hatalom forrása is más minőségű lesz, mint hogyha a hatalom forrása mondjuk egy demokratikus választás is az ott megszerzett mandátum.
Persze, igen. Hát ez egyértelmű, tehát miután beszédmódját és attitűdjét tekintve ez mondjuk egy ilyen hatalom, egy ilyen politikai hatalom, illetve az általa közvetített ideológia nagyon, tehát számos mondjuk vallási elemet tartalmaz, azon túl tulajdonképpen egy mondjuk vallásos rendszer keretei között, vagy egy vallásosnak nevezhető rendszer keretei között működik. Nyilván, hogy ez átminősíti az egész viszonyrendszert, és ezt nagyon pontosan fogalmaztál, tehát ennek talán a legfontosabb eleme az irracionalitás, és a feltétel nélküli imádat, meg a vallásos érzületnek a mondjuk megfoghatatlanhoz és irracionálishoz, vagy transzcendenshez való mondjuk viszonyulásának az alaphelyzete.
Hogyan és miért jelenik meg a poszttrianoni, posztmagyarországi térségben a politikai vallás?
Hát számos oka van, elsősorban talán az, hogy ugye a trianoni történést, magát a béke diktátumot rögtön, közvetlenül ugye a bekövetkezte után, nyilván a kurzus természetének köszönhetően is ugye vallásos kontextusban, vallásos szimbólumokkal és fogalmakkal írták le, ugye ez a megfeszített Magyarország és a többi, tehát ezeket ismerjük, ezeket a toposzokat, népek, Krisztus, a Magyarország, meg hasonlók.
De ez mennyire volt kézenfekvő, hogy egy ilyen katasztrófaként, kataklizmaként élik meg, és hogy ezekkel az eszközökkel, és nem azt mondják, hogy hát az államközi szerződések. Tehát, hogy így kezd el, nyilván amiről beszélgetünk, az a propaganda. Van egy diplomáciai, van egy belpolitikai felülete is, de mi most a propagandáról beszélünk.
Hogy, hát egyrészt ez ugye a kurzusnak a természetéből fakad, ugye a Horthy kurzus természetéből, ilyen értelemben ez szoros párhuzamba van a jelenkori Orbán kormány politikai természetével, nem véletlen, hogy számos referencia meg hivatkozás történik manapság erre a történeti korra, meg Horthyra, meg stb. Tehát, hogy eleve egy keresztény nemzeti kurzus kereté, tehát végül is nyilván ez a kurzus a kereszténységet és a kereszténység és a nemzeti fogalmát mondjuk így hibridizálta propagandisztikus eszközökkel, és tulajdonképpen a fennállása több mint két évtizede során ebből mondjuk így fejlődött ki az a társadalmi kontextus, amelyik aztán a második világháborúba belevitte az országot. Tehát egyrészt ebből a természetéből fakad, másrészt bizonyos irracionális mondjuk így félelmekből, illetve azoknak a feldolgozásából, hiszen nyilván ez egy olyan, tehát olyan intenzitású és olyan mély, és tulajdonképpen mindenkit lesújtó történelmi trauma volt ugye a maga a szerződés, hogy egész egyszerűen ezt csak is mondjuk irracionális fogalmakkal voltak ugye képesek megélni, átélni, magyarázni, és akkor erre rá segített nyilván a Nemzeti Revíziós Liga, meg hát ilyen elég komoly intézményrendszer, amelyik ugye a revízió politikáját elkezdte fölépíteni, és hát ezt nagyon sikeresen meg is tette a több mint két évtized alatt, és nyilván ennek a felépülésnek a különböző stádiumai, amelyeket én is a kiállításban, meg a könyvben is próbálok valamiképpen strukturálni. Stádiumok, ezek a kirekesztés stádiumai, amire ugye arra volt szükség, hogy valamiféle új nemzeti érzület, vagy tehát, hogy a nemzeti mint fogalom tartalmának valamiféle új jelentést adhassanak, vagy
azért vagyok bajba ezzel, amit te mondasz, hogy itt a keresztény kurzus szüli ezt a típusú politikai vallást, mert közben azt látni, hogy Európa szerte hasonló kereszténység felől induló építkező monarchiák működtek, állnak fenn, most is mondjuk Nagy-Britanniában, és ez a típusú politikai vallás mégsem jelenik meg, épül ki és erősödik meg. Nota bene, Romániában egy ennél radikálisabb politikailag elkötelezett vallás válik nemzeti vallássá a 20. században az ortodox, és ott sem alakul ki ez a típusú politikai rítusrendszer. Más kialakul, de ez a totális, ez nem. És nem, és tegyünk még hozzá egy másik szempontot, hogy a Horthy rendszernek van egy gyenge, nem túl erős, de keresztény kritikája is. Székelyföldön a legegyszerűbb ezt megmagyarázni, ha azt mondom, hogy Márton Áron. Tehát, hogy nem feltétlenül és szükségszerűen következik ez a típusú politikai vallás, mondjuk úgy, hogy a kereszténységből, vagy a katolicizmusból, vagy a protestantizmusból, ha szétszállazzuk, itt lennie kell még valaminek.
Hát vannak még elemek. Bocs, hogy megszakítalak, de ugye tehát a korabeli, tehát ha kimondottan csak a Horthy-kori kontextusról beszélünk, ott még egy ilyen járulékos elem a pogányság, az ős magyar vallásnak a nyomai, amelyek azért nagyon erősen léteztek az akkori időkben is, és hát most is van egy érzékelhető jelenlétük. Ugye a Horthy-korban a turáni monoteista egyház volt az, amelyik ezt a mondjuk ős magyar fajvallás, ilyen új pogány fajvallást képviselte. Tehát ez mindenképpen hozzájárul, tehát ilyen értelemben az egy bizonyos értelemben szinkretikus, mondjuk ilyen eszmerendszer volt. Tehát mondjuk nyilván azt, tehát hogyha ezt most a párhuzamot a mából nézzük, az aktuális Fidesz politikai ideológiája is szereti mondjuk ilyen kereszténynek tekinteni, vagy hát kommunikálni önmagát. Ugyanakkor azért az aktuális ideológiában is nagyon sok minden keveredik, beleértve az ős magyar miszticizáló elemeket is, meg ennek a historiográfiáját, meg mindent. Tehát, hogy ezért ez tudott szerintem hozzájárulni ahhoz részben, hogy ez ilyen sajátos módon alakult. Másrésztről pedig ez a már korábban említett nagyon erős, mondjuk vallásos keretek és fogalomrendszer között értelmezett drámai történelmi esemény, ami ugye Trianon volt, és aminek gyakorlatilag a teljes képi megjelenítése, de mondjuk a szöveges is mondjuk vallásos keretrendszerben történt.
Én idehoznék egy közjogi szempontot is. Mert igen. Valamiért úgy érzem, hogy igen, hát nyilván egy egyházilag nagyon meghatározott térben zajlik a magyar történelem utolsó 400-600 éve, hanem 1000, vagy nem tudom, meddig megyünk vissza, de hogy ez nem elég magyarázat. És lehet, hogy ebben benne van az is, hogyha nincsenek politikai válaszaink, vagy közjogi válaszaink, hogy mivé lesz egy ország, ha eltűnik mögülle a birodalom, mondjuk az osztrák-magyar birodalom. Hogy hogyan működik a döntéshozás ebben a már nem létező régi országban, vagy abban az új országban, aminek a határait nem is értjük, nem tudjuk felfogni. Akkor, ha hiányoznak ezek a típusú válaszaink, akkor jön egy pótlék. Tehát, hogy nem csak azt látjuk mi, hogy van egy erős ideológiai vagy hitbéli meghatározottság is, hanem hogy ezek a válaszok, a politikai vallásnak a válaszai, azok a hiányra, a közjogi, a hatalmi forrás tisztázatlanságaira, hiányaira hívja fel a figyelmet.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Hát nyilván ezek a hiányok viszont, hát hogy is mondjam, bizonyos értelemben adottak voltak, tehát pontosabban maga a hiány érzet, tehát azt áll, hogy valami eltűnt, egy olyan vízió, egy olyan nemzetkép, amire korábban közel 100 éven keresztül épített mondjuk a korabeli társadalom, és ennek az eltűnése generálta többek között azt a hiányt, ami aztán a maga során kitermelte ennek a mondjuk így vallásos alternatív mondjuk így értelmezését egy mondjuk hagyományos közjogi feldolgozási móddal szemben. Az, hogy ez az utóbbi nem tudott megvalósulni, nyilván annak, tehát egyrészt mondjuk adott prózai okai voltak, hiszen nyilván ez egy mondjuk szó szerint megrendült a teljes intézményrendszer, ugye, és hát ott ugye mondjuk 18-20 között vagy ott azért voltak nagyon komoly, hogy is mondjam, bojdulásai a magyar társadalomnak, és többször feje tetejére állt meg vissza, meg újból. Valahogy ebből a meglehetősen szétesett és tanácstalan helyzetből, hát ugye, mint a személyes életekben is elő szokott fordulni, hogyha valaki nagyon összetörik, akkor nyilván valláshoz fordul, mint megoldási forráshoz. Ott is valami hasonló történt, csak hogy ugye nem, ez nem egy önmagában természetes folyamat volt, hanem egy propaganda által nagyon erősen generált és kontrollált folyamat. Ugye a nemzeti hiszek egyre gondolunk, akkor ezt rögtön meg tudjuk érteni.
Ez biztos, hogy nagyon sok háztartásban ott van Erdélyben mai napig, tehát személyes érzés, élmény. Nekünk is ott volt, otthon a nagyszüleim házában.
Én például gyerekkoromban soha nem találkoztam.
Nem mondod.
Ezen gondolkodtam is, hogy miért, most nemrég adtam egy interjút, és pont erről beszélek, hogy én nagyon-nagyon ritkán találkoztam, és hogy később valami olyasmi magyarázatot láttam erre, hogy ugye ezek az irredenta tárgyak, hát főként a 80-as évek nagyon kiélezett Ceausescu-i nemzetpolitikai, vagy kisebbségpolitikai kontextusában, ezek ugye veszélyforrások voltak, tehát ugye ez ilyen az irredentizmus vágya, az egy mindig kéznél levő, tudom én, vád volt, és emiatt ezeket úgy valamennyire rejtegett az emberek, tehát én például emlékszem ugye énekekre, dalokra, meg ilyesmi, amiket itt ott hallottam, de például tárgyi kultúrájából én ennek nagyon keveset láttam, és hát emiatt egyébként nagyon meg is lepett az, hogy amikor itt Magyarországon elkezdtem kutatni felelhető tárgyak után, akkor rengeteget találtam Baterán, meg különböző online piacokon, és hát hogy föl kellett ismernem, hogy ennek nagyon széles gyűjtőköre van, és hát van egy ilyen gyűjtési kultúrája.
Hát most nagyon felkeltetted az érdeklődésemet azzal, amit mondasz, mert én meg azt tapasztaltam, hogy hát nyilván nem a látható helyen, vagy provokatív helyen, de azért mindenkinek ott volt otthon a piros-fehér-zöld zászló ide-oda eltéve a történettel, hogy na akkor ezt még akkor tettük el, amikor bejött Horthy. Ott volt a hiszek egy tányérra felírva, nem biztos, hogy ki volt téve az ajtó fejfa mögé, vagy fölé, de meg volt a házban, fenn a padláson össze voltak tekerve a különböző zászlóképek, stb., azt nem nagyon vették el. Az alapvető tapasztalat, hogy a Mára Marosban, ahol többnyire románok éltek, és olyan románok, akik a magyar területen, Szatmár környékén mondjuk cselédeskedtek, ők őrizték, és mi onnan kaptunk ilyen koronás, piros-fehér-zöldes tányérokat. Tehát, hogy ezek így megvoltak, hogy nem vették elő, a hozzávaló viszony az változott, és erre akartam rákérdezni, hogy te hogy látod, hogy ezekhez a való viszony mennyit változott. Én látok egyfajta folyamatot, és itt akkor arra kérem a hallgatókat, hogy ha van ilyen erekélyük mondjuk a Horthy korszakból, vagy 18 utánról, és érdekes, akkor küldjék el nekünk legalább félképen, nagyon szívesen hallgatnék ezekkel kapcsolatban emlékeket, de mondd el nekünk most te, hogy te hogy látod ezeknek a történetét, ezeknek a tárgyaknak, azt mondod, hogy eltűntek, vagy nem voltak láthatóak, de hát biztos tapasztalod a hozzájuk való viszonyt is, hogy akkor...
Így van, hát mondjuk azt, hogy én ezekkel kevésbé találkoztam, szubjektív életkörülményeim, meg szűkebb családi kontextusom, meg egyéb is meghatározhatta. Tehát mondjuk ez egy ilyen általánosítás, ami nem biztos, hogy...
Tegyük hozzá, hogy én egy ilyen masszív hortista családból jövök, úgyhogy ennek a...
Ennek
a szubkultját kívülről-belül ismerem, igen.
Igen, tehát lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, az, hogy miként változott az idők során a viszony, azt tudom nyilván, hogy azért feltehetőleg még az én szűkebb környezetemben is voltak azért ilyen kvázi rejtegetett tárgyak, vagy hát nem is rejtegetett, de valahogy így számon tartott tárgy, még ha nem is volt kitéve, de azért valahol ott volt valami, valamilyen formában ilyesmik, amiket te is említettél. Most nyilván az ezekhez való viszonyulásban egyértelmű számomra, hogy a fordulat ugye 89, illetve Magyarországon 90 után állt be. Hát egyrészt ugye a nemzeti szubkultúrák újraéledésével és előretörésével, és hát ezek között nyilván a radikális nemzeti szubkultúrák is értendőek. Másrészt ugye hát ez a relatív szabadság, ugye, amit a 89 utáni társadalom úgy ért meg, hogy akkor a korábban elfojtott, hogy is mondjam, vonzalmait, ritusait, meg egyebeket elkezdte tematizálni általában, vagy hát Magyarországon különösképpen a nyugati, mondjuk nemzeti radikális, hogy hívják, diaszpóra hatására. És akkor hát beindultak ugye a 90-es években Magyarországon, kb. Akkor indultak el a nemzeti boltok, különböző fórumok, ahol ezeknek a tárgyaknak a nagy nagy forgalma és népszerűsége volt. És azt hiszem, hogy továbbá még az is hozzájárult ehhez, mondjuk a gyűjtőkörök kialakulása, meg egyebek, hogy egy olyan történelmi táblatból, vagy távolságból származó tárgyi kultúra, kultúráról van szó, ami ugye elég régi már ahhoz, hogy kvázi értéket tud képviselni. Viszont nem annyira régi, hogy nagyon ritka legyen, tehát pontosan, amit mondtál, hogy ezek ugye azért padláson itt-ott még föllelhetők, és nyilván a gyűjtő kultúra bármilyen tárgy gyűjtéséről van szó, ennek általában fókusza ez a történelmi tábla, tehát hogy mondjam, ez egy jó bánya, hogyha mondhatom, vagy jó régészeti szájt ahhoz, hogy onnan még nagyon sok minden tud előkerülni, és hát emiatt így a forgalmuk, meg a tematizálásuk, meg a társadalomban való jelenlétük is erősödik.
Na de mi lesz a politikai vallással?
Hát ez nyilván aztán a maga módján visszahat a politikai vallás alakulására kiváltképpen, hogyha ezt föl is erősíti mondjuk egy hatalmi ideológiai propaganda vagy retorika. És hát nyilván tehát a 90-es évek Magyarországán ugye a Miép, a Jobbik megjelenésével, majd később a Fidesz megjelenésével ennek adottak voltak a társadalom politikai keretei is.
Na de érted, a különbség az, hogyha te azt mondtad 1933-ban, 53-ban, 73-ban Erdélyben, hogy hiszek Magyarország feltámadásában, akkor mindenkinek volt egy konkrét képzete, hogy ez mit jelent. Volt egy ország tapasztalata, vagy egy emléke. Ha ma ezt mondod, akkor kicsit értetlen, mondjuk úgy az egyik oldal, mert hát azt mondja, hogy hát Magyarország itt van, erős, vívja a szabadságharcát, hát nem kell feltámadnia, mert él és megvan. A másik oldal, a szabad oldalakat egyáltalán meghatározni, de hát meghatározzák önmagukat, meg az, hogy Jézus Máriám, hogy micsoda, hogy Erdély, vagy Vajdaság, de ne beszéljünk róla, hát felejtsük el, hát most kinek kell ez a sok marhaság? És hogy nincs ez az országvesztés érmény, ezt akarom mondani, ami megvolt egészen a közelmúltig.
Hát ez visszaköthető ahhoz az ambivalenciához, amiről korábban beszéltünk. Hát ez a, ahogy fogalmazol, bizonyos oldalaknak a viszonya ehhez az élményhez, ez magában hordozza ezt az ambivalenciát, amelyik úgy viszonyul ehhez a kérdéskörhöz. Tehát ez a kell is, akarom is, nem is, eltaszítom, magamhoz húzom ennek egyébként ezt a kérdéskört a kötetben a Kékesi Zoltán jó barátom, aki kultúrakutató és eszéista, szépen megfogalmazza és mondjuk föltárja vagy kutatja ilyen filoanalitikai eszközökkel, módszerekkel. Tehát ez így benne van, ez a másrészt meg tehát hogy abban nem teljesen értek egyet, hogy ennek ma ne láthatnánk nyomait ugyanannak a kvázi ilyen vallásos pozitív víziónak, amit a Nagy Magyarország vagy bármilyen ilyen fogalom előhív, hiszen bizonyos értelemben a Fidesz egyik alap mondjuk szlogenje a hajrá Magyarország, vagy hogy tegyük Magyarországot újra nagyjá, tegyük Amerikát újra nagyjá mintájára, illetve azt megelőzően, ahogy ez megszületett. Tehát ez valahol hordozza ennek a, most éppen atavisztikusnak nem nevezném, de ennek a korábbi történelmi tapasztalatnak az élményét, az abban elfolytott vágyakat, stb.
De én csak arra akartam mutatni, hogy marad a vallás, ez egyértelmű, hogy a mai magyar politikai kultúra nem a racionális diskurzus értekegyeztetés vita térfele, hanem egy hitbéli, hitkérdés és hitközösségek konfliktusainak sorozata. Csak azt gondolom, hogy változik a hittere, változnak a rítusok módjai, jellegei, eszközei. Én magam sem látom pontosan, hogy, de hogy érzek itt valami. Most nagyon remélem, hogy nem sértem senkinek a vallási érzékenységét, hogyha azt mondom, hogy most vagyunk a magyar nacionalizmus reformációjánál. Tehát, hogy itt van valamit. Valami.
Ezzel egyet tudok érteni. De kétségtelenül változik, és így picit vissza utalva arra, amit korábban kérdeztél, hogy számos országban, akár itt a régióban, ugye egész másfajta és egészen egyértelmű mondjuk összefonódások vannak jelen, így mondjuk politika és egyház között, ez akár Románia, vagy szláv nyelvterületeken ez nagyon erős, de nem csak ott, egyébként Észtországban, amíg bemutattam ezt a kiállítást, és ott is van ennek egy ilyen neopogány vonala Írországban, szintén bemutattam, ahol nagyon érdekes módon keveredik a katolikus mondjuk forradalmiság, ami itt kolonializmussal szemben megnyilvánult, bizonyos ilyen druidizmus, meg egyéb ilyen ősír motívumokkal, például Írországban számomra meglepő módon emiatt nagyon könnyen és simán vették ezt az egyébként elég bonyolult művet, és nagyon értették. Tehát, hogy vannak, tehát nyilván nagyon különböző felállások, és azt mondjuk talán az aktuális magyar politikai rendszerre ez nem mondható ki egyértelműen, hogy itt egy nagyon erős intézményes összefonódás volna a mondjuk az államapparátus és az egyház között. Számos kötelék van, nyilván miniszterek vannak, akik lelkészek, meg nyilván hát maga a kormánypárt is ugye bekebelezte annak idején a kereszténydemokrata frakciót, és ez része neki, de ugyanakkor ez nem egy ilyen manifest dolog, és mondjuk a kereszténység oldaláról ebben pillanatnyilag olyan nagy hatalmi potenciál nincs. Ez inkább egy ilyen spirituális aspektus, amit a nagyobbik kormánypárt a maga módján manipulál. Tehát más a viszonyrendszer, mint Oroszországban, ahol az ortodox pártriárka az nem közel akkora hatalma van, mint a Putyin államelnöknek. Tehát nem ugyanaz a felállás. De pontosan emiatt kicsit felszín alatt történő kisajátítás gyakorlata miatt a sajátított területnek, nevezetesen a vallásos egyházi vonatkozásnak az elemei és a különböző rituális aspektusai, azok viszont átminősülve, de belekerülnek a politikai ideológia alapszerkezetébe, és ettől kapja azt a mondjuk vallásos karaktert az aktuális politikai gyakorlat.
Itt tartunk most a vallási, politikai vallás gyakorlata működése során. Remélem, hogy sokan végigolvassák ezt a Kis Pál Szabolcs és szerző társai által jegyzett könyvet, végignézik a katalógust, 100 év legszemélyesebb és legtörténelmiebb és ténelmibb tárgyairól. Búcsúzóul, Szabolcs, melyik a te kedvenc tárgyad és miért?
Van. Az egyik az egy talált tárgy, bár mindenki azt gondolja, hogy én készítettem. A második az egy készített tárgy, és mindenki azt gondolja, hogy talált. Az első az egy 20-as évek végétől, vagy ről származó injektűs doboz, ez egy ilyen körülbelül 7x7 centis kis lapos fém doboz, és ennek az injekciós tűnek a márkája az Trianon. És hát ezt mondjuk hosszan mesélhetnék, hogy ez miért a kedvencem, de önmagában azt hiszem ez így már sokat elmond, tehát egy Trianon márkájú injekciós tűről beszélünk, ami az én történetemben a turáni monoteista egyház vérszerződés ritusaihoz kötődik, amelyek egyébként valós ritusok voltak annak idején. Ez az egyik tárgy, annál is inkább, mivel így a kutatás során kiderült, hogy számomra, hogy ezt egy Kuszti Gyenő nevű budapesti zsidó kereskedő forgalmazta, akinek az élettörténetének szintén utána néztem, és róla is kiderült, hogy deportálták. Erre a tárgyra szokták azt hinni, vagy gondolni, hogy ez annyira bizarr, hogy ezt csak én találhattam ki, pedig hát nem. A másik tárgy az egy gyertyatartó, egy hanukai gyertyatartó, ami a Tamás és Sárika történetében van, mondjuk beágyazva, vagy ahhoz kapcsolódik. Ezt én magam készítettem, bár félig eredeti, hiszen egy második világháborús orosz légvédelmi töltényhüvelyből készült egy ilyen részből, és hát ez a történetben úgy van felvezetve, vagy pozícionálva, mint hogyha ezt a Tamás a frontvonalon ilyen hadierekjeként készítette volna a lövészárukban. És ezt a Sárikának tervezte ajándékként elküldeni, el is küldte, de ezt Sárika máshol nem találta meg, vagy nem kapta meg.
A Trianont Sirató Tamás a zsidó lánynak egy hanukai gyertyatartó inkorporálta?
Így is nevezhetjük, bár itt a történetben azért Tamás nem kimondottan a Trianon Sirató prototípusnak a megtestesítője.
Én csak azért említem ezt, mert onnan indult, és emlékeztetnénk a hallgatót, hogy ennek az beszélgetésnek a legelején egy trianoni képeslap küldőjeként ismertük meg Tamást.
Így van, így van.
És hogy innen jutunk el az Irredenta a képeslaptól a hanukai gyertyatartóig.
Így van, és hát tulajdonképpen tehát ilyenszerű referenciák kötik össze ezeket a történeteket, és hát ebben az egész műben hát tucatjával vannak ilyenek számosan, de igen, tehát ugye ez a két tárgy, ami azt hiszem így számomra a legfontosabb, legjelentősebb, és valóban ez egy nagyon fontos aspektus, hogy az elsőről ugye jóformán senki nem hiszi el, hogy az valós, a másodikról pedig mindenki, és hát a helyzet pedig fordítva áll.
Na hát egyáltalán jó hír az, hogy ezek a tárgyak összeköthetők. Jó hír az, hogy a jelenből be lehet avatkozni, és hozzá lehet tenni, és újra lehet alkotni ezeket a tárgyakat. Én remélem, hogy sokan bebarangolják majd ezt a katalógust, és a katalógus valós és utólag módosított vagy létrehozott tárgyaink keresztül bebarangolják ezt a 100 évet, ami olyan a milyen 100 év, de a miénk, vagy ez vagyunk mi, ez a 100 év. Kis Pál Szabolcs, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én is.